Szeretem mindennek a mását, az idő tűnődve múlását, a színek színe változását, ősztáján szellős ligetemnek, közepében, ha fényport hintnek, a karcsú rezge, lepke párkák, s darvak a végső hírt kiáltják. Égőn utolsó tint felém e környék, nehéz ma válni tőle. Somogyi dombok szép kéksége, fogyó Balaton higgadt fénye, öreg mosolyú szedett szöllők, dombágyaikban felkönyöglők, kihűlt nyári szerelmük ágya. Végsóhajul fedi be őket átszellemült színek szőtt fágyva.
A szezon vége. Tatai Sándor regénye. 14. rész. Itt a kutya, hol a kutya?
Egészségére. Emlékszik még arra a történetre, amikor az öreg méltóságos úr elől elrepült a vasszék? Mert olyan részeg volt, hogy a legyet nézte szögnek a falon, és rá akarta akasztani a lopót. No, abban az időben Tombor Ferenc volt az öreg méltóságos vincellérje. Ez csak azért jutott eszembe, mert a kutyakeresés következő állomása a régi Tomborház volt. Tehát most közeledünk a Tomborházhoz, magyaráztam Evelynnek. 200 éve épült, és máig megtartotta a régi formáját. Egy kis szoba, még kisebb konyha. Tombor Ferencék 7 gyereket neveltek fel itt, és még az ápolásra szoruló öreg testvére is megfért velük a házban. Nem szomorkodva, nem nyomorúságba görnyedve, nem panaszkodva, nem síránkozva éltek, hanem jókedélyben, ezt bizonyíthatom. Udvarukból gyakran harmonika szó hangzott fel, vagy citera szó, és nóta. Közben odaértünk a házhoz, amelyben most Gósi doktor lakik sokadik feleségével és nyugdíjas korához képest kicsike Kati lányával. Ő a kutyás doktor volt az első, aki a háború után közvetlenül kis házat bérelt a hegyoldalban, még cselédkönyves orvoskorában, és szép farkas kutyájával oda költözött. Nem is hagyta el többé a Badacsonyt. A kutyákról tudjuk, hogy rövidebb életűek, mint az ember, a leghívebb gazda pedig nem cserél kutyát, hanem emlékezik arra az egyre, és akkor legendák születnek. Ezért történt, hogy miután lebotorkáltunk udvarukba meredek bazalt lépcsőn, Evelyn ráborult a kutyás doktor mellére, és könnyezett. Érzi rajta a régi kutyaszagot, szegénykém? Ezt egy öreg asszony mondta, aki a diófa alatt ült, zsebéből zsebkendőt húzott elő, és segített sírni Evelynnek. Már úgy volt, hogy az öreg asszony megjegyzésén egy jó egészségeset nevetek, de nevetés a torkomon akadt egy hirtelen támadt görcs markolatában. A görcs a lélektől van. Ezt is valaki helybéli bölcs után idézem. Talán Karika mondta? Nem tudom már. Érzett valaha ilyesmit? Hogy egyszerre nevetne is, meg sírna is, mert valami olyan nagyon komikus és ugyanakkor megható? Akkor jó. Akkor érti, mire gondolok. Az öreg tomborház ma is akkora csak, hogy a legteteje is alig ér fel az úti. Gósiék kezén nem nőtt egy cseppet sem, nem is változott, csak rendben tartották tisztességgel. De akármilyen kicsi is az a ház, megfért benne az idők során jó néhány lakodalom. Az utolsón magam is ott voltam. Sudár termetű, szép arcú barna kislány volt Tombori Bolya. Okos, ügyes, csak Isten akarata szerint siket néma. A Váci intézetben megtanították beszélni, írni, olvasni, szabni-varni. Megtalálta ott a párját is, egy orvos fiát, akiből kárpitos lett. Jóképű fiú volt és kedves. A lakodalom nagyon szép volt. Még ünnepi beszédet is mondtam a tiszteletükre ügyesen mozgatva a számat, hogy lássák ők is, amit mondok, ne csak a násznép hallja. Azt azonban nem hittem volna akkor, hogy mennyi mindent tudnak a világról, és milyen bátrak. Ugyanis hamarosan disszidáltak. Nem lévén nyelvi nehézségük, hamar új otthonra leltek Európa gazdagabb felében. Egészséges, halló és beszélő gyerekeik születtek. Az ő segítségükkel azóta bizonyára még többet tudnak a világról, de az nem biztos, hogy ezért élnek olyan boldogan, mint hírlik. Tombor Pista, a ház utolsó gazdája, egyidős volt velem. Vagy 10 éven át segített művelni a szőlőnket. Annus a felesége hordta néki az ebédet, volt úgy, hogy számomra is hozott. Ja, sosem felejtem az édes darás kőtrétesét. Ibolya után született még egy kislányuk, Anikó, aki verseket mondott a csincserere madarakról, és szívesen énekelt az öreganyától tanult dalokat. Egy hóviharos délután Tombor Pista elment 2 vödörrel vízért. Jó ideig nyugtalanság nélkül várták, mert ugye könnyen megtörténhet, hogy valaki behívja a pincéjébe, és ott a kóstolgatással bizony eltelik az idő. Este azután keresni kezdték. Csak hajnalban találták meg, nem is messze a kúttól, de holttestét akkor már vastagon belepte a hó. Anikó nem messze ment férjhez, csak ide a szomszéd faluba. De az özvegyen maradt Annust messze vitték, a bakony közepébe. Ment, mert rettentő nagy lett egymagának a kicsi ház. A kicsi házat pedig megvette Gósi doktor, akivel azon a délutánon megittünk egy pohár bort, aztán még egyet, aztán még egyet. Féltettem Evelint, hogy meddig bírja a szíves kínálás, de mert ugye hát nem szokott inni, csak nagyon ritkán, és akkor is keveset. De most nagy bánatában nem számolta poharakat. Gósi doktor mellé húzódott, mint aki valóban érzi rajta a régi kutyaszagot. A szeme gyanúsan csillogott, úgy tűnt rögtön újra elsírja magát, amikor a doktor egy kislánya rohant oda lélekszakadva és jelentette, egy rettentő nagy piros arcú ember jön a szőlőkön át. És valóban. Borbogár érkezett Kati nyomába méltóságához nem illő gyorsasággal. Erősen kivörösödött, szakadt róla a víz, alig kapott levegőt, de azért egy szuszra darálta. Találkoztam a tördemici Kádárral, meg a segédjével a tornatanárral, és azok azt mondták, hogy a kocsma előtt áll egy külföldi autó, és azt mondták, hogy 2 fekete kutya van benne. A Kollár meg a Kolonics már le is mentek, hogy megnézzék. Evelin azonnal felpattant és elrohant. Én utána. Futtomban még visszakiabáltam a doktornak, hogy a hírnököt jutalmazza meg egy pohár borral, bár ezt magától is megtette volna bizonyára. Tudja mit?
Jutalmazzuk meg mi is magunkat még egy pohár borral.
Vágtattunk tehát a falu felé Evelinnel a legrövidebb úton, torony iránt, ahogy Lajos bátyám mondaná. Félúton találkoztunk Kollárral és Kolonicssal. Ők is lihegtek, megálltak, és Kolonics gyászosan közölte. Sajnos nem 2 nagy fekete kutya volt abban a svájci autóban, csupán 2 nagy kutyafüle. Kicsit értetlenül bámulhattunk, mert Kollár megerősítette. Valóban az, 2 nagy fekete füle egy kis ölebnek. Evelin elszomorodott, de azért nagyon kedvesen megköszönte a fáradozásukat. Én pedig mondtam nekik, hogy a házam teraszán találnak egy kancsó bort, azt megihatják. Udvariasan meghajoltak, majd egy szempillantás alatt eltűntek. Belekaroltam Evelinbe, mert úgy láttam, kissé imbolyog. Ő azonban elhúzta a karját, szigorúan rám nézett, aztán feltartotta a mutató ujját, és énekelni kezdett. Úgy is olyan bánat ül a szívemen, az árva szívemen, mint a magas kősziklák a hegyeken, a hegyeken. Ez szép lett volna, és igen megható, csak hogy utána kinevette.